16 perc után a hazai értéktőzsde 7%-kal gyengül, 50.162 ponton jár a BUX, 201 millió forint a forgalom, az OTP 3%-kal gyengül, 11.990 forinton jár, a MOL 7%-kal csökken, 2.996 forint, a Richter 6%-kal megy lefelé, 8.405, még a Magyar Telekom 4%-os mínuszban, 404 forinton, 370 forinton jelenleg az euró árfolyama. A főbb európai indexek emelkednek egyelőre 1-2% közötti a plusz, 1,0904 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Beszélünk majd az ingatlan piacról is Mester Nándorral, az mforprivatbankár.hu munkatársával, de előtte egy picit személyes élményt elevenítsünk fel. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hétvégén volt egy 24, nagyjából 30 órás fegyveres lázadás Oroszországban. A Wagner vezetője Jevgenyi Prigozsin hát elindult a csapataival Moszkva felé, két város simán elfoglalt, és úgy tűnt, hogy megállíthatatlan. Aztán valami történt, nem tudjuk mi. Lehet, hogy megüzenték, hogyha rámegy az autópályára, akkor szétlövik a menetoszlopot, és aztán valamit felajánlott, a nem tudjuk ki, mert hogy a fehér orosz elnök közvetített, hát az jól hangzik. Hát
ez, de... ez az állandó bizonytalansága, ahogy te fogalmaztál, ez ami így eszembe jutott. Ugye azért beszélgetünk erről, mert én 1991. augusztus 19-én Moszkvában tartózkodtam. Akkor volt a Gorbacsov elleni pucsnak az első napja, én MT-tudósító voltam akkor. Hát és akkor sem tudtuk, hogy merre hány méter, csak azt láttuk, és pont hasonló jelenetek zajlottak le ott a Vöröstér környékén, mint ahogy most is láttuk a különböző nyugati televíziókból, hogy ott hirtelen megjelentek ilyen páncélozott harci járművek, elkezdték lezárni a fő utakat. Hát mondjuk rendkívüli állapotot nem hirdettek most, de az látszott, hogy igen kemény ellenállásra készültek föl. Az ugye egy teljesen más dolog volt idézőjelben, ez csak később derült ki, az egy tábornokoknak tulajdonképpen a belső puccsa volt. A nagyon kemény vonalas csoportot előre haladt, és ugye három napra félretették Gorbacsovot, ugye, aki a dácsán volt Krímben, tehát ott pihent, nem lehetett tudni, hogy mi lesz vele. Itt ugye teljesen másról van szó, itt egy hivatalosan az orosz vezetés által is pénzelt zsoldos hadsereg vezetője és annak a hívei lázadtak föl tulajdonképpen a katonai vezetés ellen.
A Szovjetunió végső óráiban, amikor kint voltál, és volt ez a párnapos katonai pucs, ott tulajdonképpen egy másik vezetőt akart a Gorbacsov helyére.
Persze,
tenni,
egy abszolút kemény vonalas, hát olyat, amilyen Gorbacsovot megelőzően jó néhány volt, ugye Csernyenko és az Andropov, emlékszünk erre az időszakra. Hát ez nem jött össze, viszont a következő három és fél hónap az rettentő turbulens volt, utána ugye elkezdtek leszakadni a különböző tagköztársaságok, és hát nagyon előttem van az a pillanat, amikor 1991 karácsonyán szépen lassan este felé levonják a szovjet zászlót a Kremlben. Ez ugye azt jelentette, hogy azokban a pillanatokban szűnt meg valójában a Szovjetunió.
Erről még Oroszország esetében nincs szó, hogy mondjuk nagyon nincs szó, hogy mondjuk több részre esne, de feltűnő az, hogy Vlagyimir Putyin elnök, amióta Jevgenyi Prigozsin visszakozott, azóta nem jelent meg nyilvánosan. Egy hatalmas nagy presztízs veszteség ez a lázadás, mert elméletileg Prigozsin az ő embere volt, vagy mindenki úgy gondolta, hogy az ő embere. A Wagner nem hivatalosan, de hallgatólagos beleegyezéssel tevékenykedett, nem csak az ukrán háborúban, hanem máshol, Afrika számos térségében. Ehhez képest a lázadás. Vajon hova teheti ezt szerinted magában Putyin, és egyáltalán mire lehet számítani?
Én azt hiszem, hogy most döbbent rá először arra, hogy nem pontosan az a helyzet így a körülötte lévő világban, mint amit neki tálalnak. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy konkrét izolációban él, teljesen más képet vetítenek neki, ezek alapján hozza meg a döntését, és azért látható, hogy nem nagyon határozott, szóval inkább azt mondanám, hogy kapkod. Korábban azért viszonylag gyorsan válaszolt ezekre a kihívásokra, belső dolgokra. Ezekről nem mindig tudunk, természetesen a dolog jellegénél fogva. Én azt hiszem, hogy ez egy újabb jele a társadalom erjedésének. Nem volt hatalmas nagy támogatottsága azért ennek a felkelésnek, vagy próbálkozásnak, az látszott Rosztovon kívül, ott a lakosság éljenzett, azt lehetett látni, de arról nem hallottam, hogy országszerte hatalmas szimpátiatüntetések lettek volna.
Hát már csak azért sem, mert egyébként Prigozsin egy háborús híjának minősül, tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy jó vásárt csináltak volna a hatalom átvétel esetén az oroszok Prigozsin megjelenésével. Már persze, ha ő vette volna át a hatalmat, ha ő irányított volna, és hát a jó így tudja, hogy mi történhet. Csak nagyon röviden, ad annak bármiféle esélyt, hogy ez egy nagy színjáték volt, és igazából Fehér Oroszországban most új egységeket szervez Prigozsin?
Én nem hiszem, ennek szerintem semmilyen alapja nincsen, sem katonai, sem egyéb alapja nem nagyon van. Azért annyira még van szervezett ez az orosz hadsereg, illetve a politikai vezetés, hogy az ilyeneket visszaverje. Az viszont szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt tisztogatás fog elindulni. Erről hol értesülni fogunk, hol nem, vagy pedig a sorok között kell majd olvasni, de az biztos, hogy ezt azok nem viszik el szárazon, akik ezt egyáltalán megengedték, hogy idáig fajuljon a dolog, és ebben nagyon sok katonai felsővezető ludas.
Egyébek mellett gondolom, én a honvédelmi miniszter sem marad majd a helyén, meg a vezérkari főnök, ha más nem azért, mert hogy Prigozsin kérte, hogy váltsák le őket, hanem mert hogy egyáltalán megtörténhet ez a lázadás.
Persze, így van, tehát egy bizalomvesztésről van szó szerintem, tehát egy ilyen diktatórikus rezsim, amilyen a Putyiné, ott ugye az első számú ember ezt nem engedheti meg magának, hogy most ne lépjen ilyen határozottan.
Térjünk egy kicsit vissza, vagy kezdjük el a hazai ingatlan piacot elemezni, mert azért elsősorban az a mi fő témánk. Azért az érződik az első fél év után mindenképpen, hogy egy hatalmas nagy megtorpanás van, gondolom minden területen. Magas kamat, magas hitelkamat, emiatt nincs annyi beruházás. Egyáltalán van új beruházás?
Hát nem nagyon, és annyiban egyébként egy nagyon rövid párhuzamot vonnék itt a vezetések között, hogy tulajdonképpen a magyar kormány hozta a korábbi önmagát, azt a kapkodó döntéshozatali gyakorlatot, amit már tapasztalunk jó néhány éve az ingatlan piacra gondolok elsősorban. Ugye éppen most, persze te is említetted, hogy nagyon lelassult minden, a forgalom is bár egy picit javulgatott itt az elmúlt néhány hétben, de tulajdonképpen mindenki kivár, illetve mindenki elhalaszt mindent. A beruházók elhalasztják a beruházásokat, a vevők meg elhalasztották a vásárlásaikat. De, hogy ha picit távolabbról nézzük ezt az egészet, és ezt a néhány évet, mondjuk 4-5 évet, akkor az látszik, hogy valahogy az időzítést nem találja el a kormány, illetve a konkrét döntéseivel sem tud igazán befolyással lenni pozitív értelemben az ingatlan piacra. Vagy későn jön, vagy túl hamar, vagy pedig túl nagy mértékű a beavatkozás, piac torzító hatása van bizonyos lépéseknek. És most is erről beszélünk. Mi lesz a következménye? Talán ugye ez az első kérdés azoknak a bejelentéseknek, amiről a múlt héten értesültünk. Ugye a csokkot érinti ez, a falusi csokkot, ezen kívül, illetve a babaváró hitelt. Nyilvánvalóan lesz egy előrehozott kereslet. Tehát aki csak teheti, és érintett, és teljesíti a feltételeket, az megpróbálja beszerezni ezt a még létező városi csoknak nevezett támogatást. Ugye ez egy vissza nem térítendő 10 millió forintos támogatás január 1-ig, és ehhez kapcsolódó 3%-os kamaton kínált csok hitelt. Plusz valamekkora babaváró hitelt is ugye még 10 milliót fölvehet, mert a 11 millió az majd csak januártól lesz. Tehát ez az előrehozott kereslet, ez valamit enyhíthet azon a áresésen, ami elindult már tavaly ősszel. Ugye, és egyre gyorsult ez az áres, és annak következtében, hogy hirtelen megnőtt a kínálat, sokan szerettek volna ugye kiszabadulni ebből az ingatlanos fogságból, és a pénzt, aki például befektető volt, ugye az állampapírokba tenni. Hát tudjuk, hogy milyen nagy különbségek vannak a hozamokban. A másik oldal pedig, hogy egyrészt ugye ez a kereslet csökken, másrészt iszonyú magas még mindig a hitel. Tehát amíg az egy aranyszabály, hogy amíg ilyen magasak a hitelkamatok, addig a hitelezés az szinte meghal. Rengeteg bankárral beszélgettem az elmúlt 2-3 hónapban, mindenki arra panaszkodott, hogy nem jönnek az emberek, 60-70%-kal visszaestek az igénylések, tehát a bankok nem tudnak kihelyezni.
Milyen kamatokkal hiteleznének egyébként most ilyen zálogvásárlást? Hát, ugye, vagy egészen pontosan ingatlan vásárlást?
Legalább 12-13% ugye minimum, hát az alapkamat is ugye 13%-on van. Egy kereskedelmi bank ugye szeretne valamekkora hasznot bezsebelni ebből az egészből természetes módon. Tehát a hitelezés, mint olyan, az szinte haldoklik. A másik, hogy ugye azt mondta Gulyás Gergely ezen a bizonyos kormányinfon, hogy majd valamikor kitalálják, hogy mi lesz az utódja ennek a bizonyos kivezetendő városi csoknak. Hát ez a legrosszabb üzenet a piacnak, amikor azt mondja egy vezető, hogy nem tudjuk. Tehát bizonytalan lesz, bizonytalanságban hagy mindenkit. Voltak olyan hangok, hogy jaj, de jó, a falusi csokot most megemelik 10 millióról 15-re, hát ez se olyan hihetetlen nagy pénz, ugye itt azért elsősorban azok örülhetnek, akik ugye legalább 3 gyermeket vállalnak, mert ez a maximális összeg, ez a 10-ről 15-re emelt majd januártól, de most még csak 10-et vehetnek föl.
Akkor ez csak faluban
lehet. Igen, 5000 lakosnál kisebb településen. Persze nehéz nem észrevenni emögött, azért van egy politikai szándék is, ezt nem szabad elhallgatni. Nyilvánvalóan a kormánypártoknak a bázisának igen jelentős része a kis településeken van, és ezeknek a további megsegítése az ugye politikailag értelmezhető hasznot fog hozni. Én inkább azt mondanám, hogy beszéltünk erről az előrehozott vásárlásokról, hogy sokkal fontosabb, hogy mi lesz 24-ben. A beruházók most sem indítanak különösebben nagy projekteket, vagy elhalasztanak. Vélhetően majd akkor, hogyha az ő hitelfelvételi lehetőségeik javulnak, mikor fognak ezek javulni? Hát akkor majd, amikor a központi kamatláb jelentősen lejjebb megy, mondjuk ilyen 7-8%-ra. De hát ezt szerintem mind nem fogjuk látni.
Nem, minden valószínűleg ez inkább jövő év eleje. A fél tízes hírek után azt javaslom, hogy folytassuk erről majd a beszélgetést.
Rendben van.